Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
Elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire olyan nagy szüksége volt és van ennek az országnak, jelentette ki a miniszterelnök napi rendelőt az országgyűlésben. A nap folyamán tárgyalandó két törvényjavaslatról szólva Magyar Péter hangsúlyozta, a szuverenitásvédelmi hivatal, amelynek megszüntetése szerepel a törvényhozás napirendjén, a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében. A gyűlöletkeltés alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról szóló előterjesztés kapcsán azt emelte ki, az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek, egyre elborzasztóbb fenyegetések lepték el az online és a köztereket, felbecsülhetetlen anyagi, erkölcsi, lelki kárt okozva a nemzetnek. Az Orbán rendszernek az egész ország az áldozata volt, értékelt a kormányfő. Magyar Péter felmentette tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét, derül ki a Magyar Közlönyben este megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. A döntést Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javasolta, írja a Telex Portál. A miniszterelnökség pályázatot írt ki az elnöki tisztség betöltésére, olvasható a kormány.hu oldalon közzétett dokumentumban. A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el. A KEHI elnök kirúgása Magyar Péter kicsinyes bosszúja, közölte a Fidesz az MT-vel. A párt felháborodással értesült a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökének kirúgásáról, akinek az egyetlen bűne az volt, hogy felderítette Magyar Péter miniszterelnök zavaros ügyeit a Diákhitelközpont élén, írták. Közreadta a friss inflációs adatokat a KSH. Májusban 1,8%-osra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése, az áprilisi 2,1%-ról, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal nőtt, a vendéglátási szolgáltatások nélkül viszont 2,1%-kal csökkent, a szolgáltatások 4,3%-kal drágultak. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak. Már több mint 2 milliárd 300 millió forintba került a Covid idején beszerzett lélegeztetőgépek raktárköltsége, közölte a külügyminisztérium az RTL híradóval. 28 céggel kötött szerződést a Szijjártó Péter vezette tárca mintegy 300 milliárd forintért, a gépek jelentős részét sosem használták. Helyes döntés volt és a magyar emberek biztonságát szolgálta a járvány idején a lélegeztetőgépek beszerzése, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Az intézkedés támadása helyett inkább elismerés illeti a beszerzést intéző döntéshozókat és szakembereket, tette hozzá Havasi Bertalan. 1 milliárd forintos kártalanítási alapot hoz létre a kormány, hogy orvosi és lelki segítséget nyújtsanak a gyermekvédelmi rendszer által bántalmazottaknak. A gyermekvédelem költségvetése pedig felülről nyitott lesz, jelentette be Magyar Péter kormányfő. Emellett miniszteri biztos neveznek ki a bántalmazási ügyek kivizsgálására. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője úgy reagált, 1200 fölé emelkedett azok száma, akik évente örökbefogadó szülőkhöz kerülnek. Szavai szerint a gyermekvédelem forrásait is növelték, a 2010-es 18 milliárdról a tavaly évre már 129 milliárd forintra. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője kiemelte, a rászoruló gyerekek kétharmada nőhet fel ma gyermekotthonokban, és nyolcszor annyian vannak börtönökben pedofil bűncselekmények miatt, mint voltak 2010-ben. Orbán Viktor is részt vesz június 17-én a Patrióták Európáért csoport találkozóján, amit az Európai Tanács június 18-ai 19-ei csúcs találkozója előtt rendeznek meg Brüsszelben, írta meg a Euronews. A hírt Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója is megerősítette. Ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el az országgyűlés a képviselői fizetések, valamint a frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló Tiszás törvényjavaslatot, eszerint 4 év alatt 50 milliárd forintot spórolnak. A kormány 3 milliárd 400 millió forintot csoportosít át a kórházi klímákra, jelentette be a miniszterelnök tegnap, Magyar Péter közölte, a hónap végéig, de legkésőbb július 15-ig meg kell javítani vagy cserélni kell a hibás klímaberendezéseket. Hetekkel a rajt előtt betelt a 10.500 fős limit a 44. Lidl Balaton átúszás 5,2 km-es főtávjára. A féltáv és a Szab Balaton áthúzás is hamarosan teltház lesz, a szervező Budapest Sportiroda ügyvezetőjének elmondása szerint. Kocsis Árpád felhívta a figyelmet, hogy ez az időpont rekord. Én magam is rekord időre készülök majd, amikor átúszom a Balatont. Végül az időjárásról. Fátyol és gomoly felhők képződnek, az északi középhegységben elszórtan kialakulhat zápor, zivatar, több helyen megélénkült, megerősödött a szél, a csúcshőmérséklet 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
Reklámot hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal a kisgyerekek csúfolódásának témakörében beszélgetünk, de szó lesz a nagyobb gyerekek esetében a verbális bántalmazásról és a cyberbullyingról is. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és visszatérő vendégünket, Sípos Gál Eszter óvodapszichológust, akit köszöntök itt a stúdióban.
Köszöntöm én is a hallgatókat és téged is.
Régen beszéltünk, azt gondolom, hogy egy igazán különleges témát hoztunk most ide a kedves hallgatóknak, ez pedig a csúfolódás témaköre. Hát csúfolódásnak hívjuk még egészen kicsi gyerekeknél, ugye ez később azért elfajulhat, de hogy tyúk vagy a tojás volt hamarabb. A csúfolódást az tulajdonképpen ez egy tanult viselkedés, vagy ez egyszerűen egy ösztönös folyamat?
Ez nagyon jó kérdés. Alapvetően azt gondolom, hogy mind a kettő igaz egy kicsit. Tehát, hogy tanult mindenképpen, hiszen a gyerekek a testvéreiktől, nagyobbaktól, és elsősorban, és nagyon szeretném kiemelni, a felnőttektől is nagyon sok ilyesmit láthatnak. Illetve nyilván van egyfajta csoportdinamika, amiben az is beletartozik, hogyha valakit kívülállónak észlel egy csoport, akkor azt a fajta fura érzést, amit ez kelt bennünk, nem biztos, hogy mindig jól tudják kezelni, nem biztos, hogy mindig jól fejezik ki, és nyilván vannak szerintem nem szándékos elejtett olyan mondatok, amik fájok lehetnek, és van, amikor meg valóban szándékos, és a kettőt azért érdemes külön kezelni.
Mikor kezdődik ez a gyerekeknél?
Alapvetően a szakma az régebben úgy vallotta, hogy hát iskolában kell elkezdeni jobban foglalkozni ezzel, de én azt gondolom, hogy már, és most már tényleg arra hajlik minden, hogy az óvodában is gyakorta előfordul. Hát életkor mondani, azt gondolom, hogy túl vakmerő lenne, mert már egyébként a magjai, tehát én már bölcsödében is láttam ennek a magjait, de alapvetően óvodában már erőteljesen érzékelhető az, hogy esetleg valakit akár verbálisan, vagy akár ugye fizikálisan bántanak a társai. Vagy olyan is szokott lenni, hogy egy valaki, és olyan is, hogy esetleg csoportosan, ami azért nyilván mindenképpen segítséget és beavatkozást igényel minden esetben.
A gyerek saját személyisége az ezt befolyásolhatja, hogy ő mondjuk az áldozat szerepet tölti be, vagy ő aki bántja a másikat szavakkal akár?
Egyetemen befolyásolja, de azt gondolom, hogy nagyon sok hatás az, ami ezt így kialakítja a gyerekekben, és jó, hogy erre kérdeztél, mert igen, azért az, hogy egy ilyen bántalmazó helyzet kialakul, ahhoz több ember is kell, kell ugye a bántalmazott, kell a bántalmazó, és kellenek a szemlélődők, akik ugyan nem vesznek részt, de mégiscsak látják, és az a jelenlétükkel úgy vesznek részt, hogy nem avatkoznak be, ami egyfajta reakció, és ezzel is érdemes foglalkozni, és a személyiség is befolyásolható tényező lehet, de alapvetően szerintem a környezet az, ami nagyon sokat jelent, illetve az, hogy esetleg van-e valamilyen vele született mássága, furcsasága a gyermeknek. Nyilván vannak olyan gyerekek, akik ilyen potenciális bántalmazott kategóriába esnek, ha lehet ezt mondani, akik akár mondjuk valamilyenféle külsőségbeli furcsasággal rendelkeznek, ami talán nem is annyira furcsa, mert lehet az egy szemüveg is, lehet az egy túlsúly, lehet az egy eltérő bőrszín, de viselkedésbeli is lehet. Tehát azért most azt gondolom, hogy az aktuális és égető téma, hogy bizony esetleg az ilyen pervazív idegrendszeri zavarokkal rendelkezők, mondom, egyértelműen autizmus, ADHD, tikzavarok és egyéb állapotokkal bíró gyerekek azért sokan kerülnek bántalmazás céljává, illetve bántalmazók is kerülnek ki közük, attól függően, hogy milyen típusú érintettségük van ezeken a területeken.
Mondtad ezt a csoportdinamikát, hogy ugye az nagyon fontos, és valahogy talán ez beindítója, ennek indikátora is, de hogy mitől maradandó ez a társadalmunkban? Ezt tudom, hogy egy nagyon bonyolult kérdés, tehát hogy ez nem múlik el. Tehát a gyerekeknél egy bizonyos korosztályban újra-újra és újra előjön ez a probléma, a csúfolódás maga. Tehát hogy miért van erre szükségünk nekünk, vagy ha nincs is szükségünk, miért alakul ki?
Nem biztos, hogy ezt a kérdést teljes körül meg tudom válaszolni, akár az időkeret miatt is.
Hogy ez egy kicsit mélyebbre ható, igen.
De azt gondolom, hogy egyrészt ugye ennek lehet indítatása a félelem is akár, hogy az ismeretlentől félünk, és nem tudunk vele mit kezdeni. Másrészt ugye, ha belegondolunk, még a néphagyományban is vannak a kis csúfolódó rigmusok egymás között. Tehát, hogy van ennek az ártalmatlan része is, amikor egyfajta kapcsolatkialakításként is használják, vagy érdeklődés kimutatása, nyilván ez mindig attól függ, hogy a másikban hogy csapódik le, de hogy a régi népi csúfolódókat azért inkább ilyen játékos formára találták ki, tehát hogy illetve összetartozás erősítésére is, tehát hogyha mondjuk szerintem az átvilágban is működik ez, meg az embereknél is, hogyha valaki valamelyik egyedet dominánsnak észleli a csoport, akkor nyilvánvalóan elkezdi követni az ő viselkedését. És azért nagyon sok minden áll vagy bukik rajta, hogy ő hogy viselkedik, és ez tényleg azért mióta a világ így van. Akár hogyha kinyitunk egy Janikowski Éva mesekönyvet, amik szerintem fantasztikusak, látjuk, hogy igen, abban az időszakban más volt a világ, nem voltak mondjuk ilyen elektronikai eszközök, stb., de az emberi természet maga az ugyanaz volt, és a konfliktus források hasonlóak voltak, csak mondjuk nem a tabletjét vett el az egyik a másiknak, hanem a labdáját, de hogy alapvetően ezek azért az emberiség történelmét végig kísérik.
Ha már benne vagyunk ebben a szituációban, vagyis én, mint szülő, de a gyerekem már belekerült ebbe a szituációba, bárkinek a gyereke belekerült, mit tud tenni? Ő, mint gyerek, én, mint szülő, és akár, hogyha ott van a pedagógus, akkor ő mit tud tenni?
Ez nagyon fontos kérdés. Szerintem érdemes lenne így szereplőkre válogatva megnézni, hogy mit tud tenni, mert nagyon sokat foglalkozunk a bántalmazottokkal, de mit tud tenni a bántalmazónak a szülei, mit tudnak tenni,
igen,
illetve a pedagógus. Alapvetően a bántalmazott esetében nyilván az első számú dolog az, hogy beszélgetünk vele, kapcsolódunk hozzá. Ugye sokszor az a baj, hogy akkor történik már meg egy beszélgetés, amikor a krízis létrejön. De ha alapvetően törekszünk arra, hogy egy nyitott, szeretetteljes kapcsolatot ápoljunk a gyerekkel, ahol ő elmondhat olyan dolgokat, amik őt bántják, meg ami neki esetleg nehézség, akadály, és ez nagyon fontos, akár a mi cselekedeteinkkel kapcsolatban, tehát most rövidre fogva kritikát fogalmazhat meg a szülőkkel szemben is, és emiatt mondjuk nem kap olyan visszajelzést, hogy na most akkor maradjál csöndbe, édesfiam, és majd kinyitod a szállt, ha megengedem, akkor nyilván könnyebben megnyílik egy ilyen helyzetben, mert azt tudni kell, hogy egy bántalmazottat nagyon sokszor áthatja az a fajta szégyenérzés, hogy akár még egy erős szülőgyerek kapcsolatban is nehezen beszél róla, hiszen ez egy trauma neki, és minden egyes alkalom, amikor ő ezt elmeséli, akkor újra traumatizálja magát. Most nyilván vannak ennek, mint mondtam, vetületei, tehát most az, hogy valaki csúnyát mond rám, vagy az, hogy valaki rendszeresen minden nap azzal vár az iskolában, a bodában, hogy bánt, nem ugyanaz, de a forrás az ugyanaz, tehát a szülői magatartás ilyen szempontból szerintem mindig a prevencióval kezdődik. Legyen egy olyan kapcsolatunk a gyerekkel, hogy ezt ő el tudja mondani, illetve ezt valahol olvastam az idézetet, nagyon fontos, hogy sokszor a bántalmazás az otthon kezdődik. Tehát nagyon fontos, hogy a szülő a gyerekhez, gyereknek a hibázásaihoz, meg az esetleges csintevéseihez hogy viszonyul. Nagyon fontos, hogy ne a személyét, hanem a tetteit minősítse. Tehát ha a gyerek mondjuk teszem azt, és ez egy nagyon klasszikus példa, nagyon sok olyan gyerek válik bántalmazás áldozatává, aki esetleg egy picit eltérően fejlődik, lassabb, tovább tart neki felhúzni a cipőjét. Ha otthon azt hallja, hogy nem hiszem el, hogy még mindig nem készültél el, már mióta várok rád, akkor ő, ha elmegy egy közösségbe, miután neki az első számú tapasztalta az saját magáról, hogy ő teher a másiknak, akkor azt fogja elhinni a többiektől is, hogy lassú csiga vagy, úristen, nem fogok veled játszani, kihagylak a kidobósból, mert el mindig várni kell, és el fogja hinni, és validnak fogja tekinteni. Tehát, hogy nagyon fontos a bántalmazott gyerekek szülőinél az, hogy hogyan viszonyulok a gyereknek a nehézségeihez, hibázásaihoz és csintevéseihez, ezt is gyorsan kiemeltem. A bántalmazóknál pedig a szülői magatartásban nyilván a gyerek a szülőt nagyon sokszor mintázza. És ezt én már megfigyeltem a tapasztalatom során, hogy a szülő nem is gondolná, hogy az a mód, ahogy ő beszél másokról, mennyire átivódik a gyermekbe.
Tehát tulajdonképpen kineveljük a bántalmazott és a bántalmazó gyerekeket.
Igen, nem minden esetben, mert azért, és ezt is kiemelni, mielőtt még itt valaki már elkezdi magába növelni a lelkiismeret furdalását, hogy ezért tényleg a sajátos nevelési igényű gyerekeknél azért sokszor egy nagyon szerető közegből is bántalmazottá válik, vagy bántalmazóvá a gyerek, de igen, amit a szülő tehet, az elsősorban valóban az, hogy ő olyan mintát mutat, amit a gyerek tud követni, és sokszor láttam bántalmazóknál, hogy a szülők egymással szemben is úgy beszélnek, tehát akár ugye édesapa, édesanyja nem becsülik meg egymást, nem tisztelettel fordulnak, vagy szidja az egyik szülő a másikat a gyerek füle hallatára, és nem muszáj ehhez elválni, hogy egy ilyen helyzet kialakuljon, vagy pedig ugye másokat minősítenek. Tehát nyilvánvalóan a mindennapi életünk során kerülünk olyan helyzetbe, hogy felbosszanak minket, legyen az akár egy autószerelő, vagy egy bolti eladó, de nagyon fontos, hogy fogalmazunk róluk. Tehát megint csak azt tudom mondani, hogy lehet a negatív érzésekről beszélni, de ha ezt egy civilizált formában tesszük, akkor az a gyereknek ugyanúgy átment, mint hogyha nem. És hogyha folyamatosan minősítjük a környezetünket, akkor a gyermek is természetesen ezt az attitűdöt fogja átvenni.
A másik fontos része ennek talán az, hogy említetted, hogy meghallgatjuk a gyereket, odaállt, elénk elmondta a problémáját, de hogy nekünk ilyenkor mit kell válaszolni, kell-e válaszolni? Már hogy tanácsot adni.
Abszolút, ez az életkortól is függ. Nyilván, amikor már iskolás egy gyermek, és minél nagyobb iskolás, akkor nagyon fontos, hogy a saját önálló gondolataira és ötleteire alapozzunk, ő mit szeretne csinálni, mi az, amit ő úgy érez, hogy még meg mer tenni. Amikor óvodás, vagy amikor úgy érezzük, hogy esetleg szociális téren egy kicsit bizonytalan, akkor egész nyugodtan lehet akár kézforgatókönyveket is a kezébe adni, olyan mondatokat, amiket visszamondhat, amikor mondjuk egy sértő megjegyzés éri. Azt gondolom, hogy szülőként a pedagógussal is érdemes felvenni a kapcsolatot, sőt fontos is. Illetve, hogyha úgy érzi esetleg a szülő, hogy az iskola vagy az óvoda nem megfelelően kezeli a helyzetet, akkor még mindig van hová fordulni. Ebből kettőt kiemelnénk most, ami szerintem nagyon hatékonyan és jól működik itthon, a kék vonalat is lehet hívni, illetve a Hintalobon alapítvány, ami a gyermekjogokért jött létre. Nekik is vannak nagyon jó anyagaik, illetve el is érhetőek telefonon, úgyhogy ez is egy út, nyilván ez a vége, csak azért muszáj minden lehetőségről beszélni, mert nem tudjuk, hogy ki hallgatja, és bárkinek jól jöhet azért ez.
Mielőtt még áttérnék a nagyok problémájára, egy gondolat erejéig visszakanyarodva, hogy említetted ezt a forgatókönyvszerű mondatokat. Na de itt nem mindegy, hogy mi hogyan fogalmazunk a gyereknek, tehát hogy mi lehetőleg már ne azt tanítsuk a gyereknek, ami tulajdonképpen a bosszúállás egy formája.
Igen, ez is igaz, bár azért meg kell mondjam, hogy ebben a kérdésben nem vagyok ennyire piszi, mert bizonyos életkorban, meg bizonyos bántalmazási formáknál szerintem jogos is ér az, hogyha mondjuk visszatámadunk, főleg most eddig nagyon sokat beszélünk a verbális dolgokról, de hogy most teszem azt, hogy óvodai csoportban megütnek folyamatosan egy kisfiút, és azt szoktam mondani ilyenkor a szülőknek, meg a pedagógusnak is, hogy nyilván alapvetően nem bújtjuk a visszaütésre, de ha visszaüt, semmiképpen se szidjuk le, mert neki teljes mértékben joga van arra, hogy ő megvédje saját magát. Sőt, nagyon gyakran az a tapasztalat, hogyha ő visszaüt egy erőset, akkor utána békén hagyják. Tehát, hogy van azért szerintem ennek egy életszerű, meg egy életszerűtlen változata, és tényleg az életkor is számít, az óvodáskorban a gyerekek a konfliktusokat azért nem ilyen asszertív módon kávézgatás közben hagyják meg, hanem általában odacsapnak, harapnak, és egyéb dolgok. Nyilván ilyenkor hatékonyabb is, hogyha valaki meg tudja védeni magát, sőt, tovább megyek, hogyha valakit esetleg iskolában így fizikailag bántalmaznak, én szoktam bíztatni a szülőket, hogy küzdősportra irassák be a gyermeket, és igenis egyrészt ugye arra is jó a küzdősport, hogy sokszor kerül olyan helyzetbe, hogy gyakorolja az, hogy milyen az, amikor engem bántanak, és én visszamerek ütni, és az egy, nyilván ez egy ilyen szervezett, strukturált környezet, ahol tudja, hogy ő egyébként biztonságban van, de gyakorolhatja ezt a helyzetet, és ezáltal elősegítheti azt, hogy amikor egyébként bántalmazás történik, akkor ő ne fagyjon le attól, hogy megijed, hanem merjen visszalépni, és az önbizalmát is növelheti ezzel. Úgyhogy alapvetően igen, azért ez a része is számít, de...
Hogy akkor inkább mondjuk azt neki, hogy próbálja meg szóban is megvédeni magát? Tehát vágjon vissza valami frappánssal?
Igen, illetve első szó, tehát hogy nyilván a gyerek személyiségét is kell nézni, hogy mi az, amit ő tényleg merni fog csinálni, meg ami még szerintem sokat segíthet, hogyha ugye mondtam a küzdősportot, de nyilván nem kell mindenkit küzdősportra küldeni, hanem otthoni környezetben gyakoroljuk vele szerepjátékszerűen. Vagy akár mi bebújjunk a bántalmazó szerepébe, vagy ugye kisebb gyerekekkel bábozás közben, vagy bármilyen figurákkal való ilyen kis szerepjáték közben, nem is muszáj konkrétan megnevezni a bántalmazót meg őt, hanem egy olyan hasonló helyzetet teremteni, más nevekkel, állatokkal akár, kis autók, ami őt érdekli meg, amivel szívesen játszik, amiben ő egy kicsit ezt ki tudja élni, és ez egyébként működni szokott. Ő ezt gyakorolja, felbátorodik, és akkor helyzetben is tudja alkalmazni.
A műsor elején említetted a digitális világot, ami most ugye már terheli, mondhatom így, a gyerekeket, hiszen egy újabb teret adott annak, hogy hol lehet még bántani a másikat. Na most ebben az esetben ugye arctalanul, ezt már sok szakember elmondta itt a műsorban is, hogy mennyire nagy lendülettel tudnak úgymond beleállni a másikba, hiszen nem kell vállalni az arcukat. Hogyan tudja magát megvédeni egy fiatal ettől a bántalmazástól?
Hát igen, ez egy nagyon súlyos kérdés szerintem napjainkban. Alapvetően sokszor az a baj, hogy ki sem derül sokáig otthon, és ilyenkor a szülők esetleg tévesen azt gondolhatják, hogyha minden nemű, most nagyobbakról beszélünk, tehát
igen,
azt gondolom, hogy általános iskolában nem kell közösségi médiában szerepelni a gyereknek, de gimnáziumban már érthető, hogy ő így is szeretné a kapcsolatot tartani, illetve sokszor már akár igényli is az iskola, hogy legyen egy ilyen platform, ahol kommunikációt folytathatnak. De az nem megoldás, hogy erről teljes mértékben letítsük a gyermeket, illetve az végképp nem megoldás. Most tudom, hogy nem jó pont azzal kezdeni, hogy mit ne csináljunk, de gyakoroltam, és ezért is emelem ki, hogyha olvasgatjuk az üzeneteit, mert azzal elveszük neki azt a pici privát szféráját, ami egyébként a személyiség fejlődéséhez meg fontos. És gyakorlatilag egy kicsit ilyen megalázó helyzetbe hozzuk, tehát folytatjuk azt a megaláztatást, ami egyébként is éri őt. Tehát nyilván itt megint csak oda tudok visszacsatolni egy jó kapcsolatban, azért ez könnyebben történik, de azt gondolom, hogy most már azért az iskolákban szokott erről ilyen kis, vagy már van rá gyakorlat, hogy vannak ilyen kisebb tájékoztató alkalmak. Tehát preventíven már beszélgethetünk a gyermekkel arról, hogy mivel jár az internet használat, és hogy mi az, amivel, milyen helyzetekkel találkozhat, akár példákon keresztül, és adhatunk neki egy forgatókönyvet, hogyha ilyesmi történik, akkor először is képernyőfotó mindenképp, készítsen róla nyomot, hogy lekövethető legyen, tiltsa ezt az embert, aki neki megy, és nyilván jelezze a felnőttnek, tehát hogy egy olyan felnőttnek, akár hogyha a szülőknek nem is érzi egyből, hanem ki kell vászni egy olyan felnőttet, akiben ő megbízik, vagy felnéz rá, és akkor tudja jelezni. Hát alkalmatlan az iskolapszichológus az ilyenkor nem rossz, hogyha van, mert azért a cyberbullyinggal kapcsolatban nagyon sokszor az van, hogy ismeretlenek, zaklatják a gyerekeket, ez egy nagyon nagy félelme a szülőknek, de el kell, hogy mondjam, hogy a másik oldal is nagyon erős, amikor osztálytársak zaklatják úgy otthon az interneten a gyerekeket, hogy mémeket gyártanak belőle, megosztják az egész osztálycsoportban, tehát hogy az a baj, hogy ezek az eszközök egy olyan utat nyitnak meg a gyerekek előtt, hogy az osztályterem falait átlépve tudják megalázó helyzetbe hozni ezeket a gyerekeket, úgyhogy tényleg mindenképp érdemes róla preventíve beszélgetni, amikor a gyermeknek közösségi médiával felkerül, profilja lesz mindenféle platformon, akkor erre felhívni a figyelmet, és felkészíteni rá, hogy előfordulhat.
Kicsit úgy érzem, hogy a szülőknek is valahogy ehhez fel kell nőni, hogy ez sajnos ezzel kell szembenézni. Eszter, nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, nagyon hasznos gondolatokat kaptunk most is.
Köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal beszélgettünk a csúfolódásról, a verbális bántalmazásról és a cyberbullyingról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Somogyi Márton és Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái. Leó pápa harmadik napja Spanyolországban. A törvény igazi nagysága az emberi méltóság szolgálatában áll. A Szentatya beszéde a spanyol parlamentben. Leó pápa a spanyol püspököknek, Zarándok úton Máriával, az ige és a kenyér eledelével. A pápa imája az almudai székesegyházban. A leomló falak új lehetőséget kínálnak a jó építésére.
A törvény igazi nagysága az emberi méltóság szolgálatában áll, 14. Leó beszéde a spanyol parlamentben. Spanyolországi apostoli útjának egyik kiemelkedő eseményeként 14. Leó pápa június 8-án hétfőn délelőtt ellátogatott a madridi képviselőház épületébe, ahol találkozott a spanyol parlament két házának tagjaival, valamint az ország politikai és igazságügyi vezetőivel. A Szentatya beszédében az emberi méltóság, a közjó, a család, a migráció, a béke és a vallásszabadság kérdéseiről szólt, hangsúlyozva, hogy a politika legfőbb feladata az ember szolgálata. Leó pápa beszéde elején rámutatott, hogy a parlament falai között a társadalmi együttélés jogi formát ölt. Itt találkoznak a különböző vélemények, itt születnek azok a döntések, amelyek meghatározzák egy nemzet jövőjét. Beszédének történelmi részében 14. Leó pápa felidézte Spanyolország kulturális és szellemi örökségét. Utalt Cervantes Don Quijote-jára, amely szerint a szabadság az ég egyik legdrágább ajándéka.
Preciosos dones que a los hombres dieron los cielos.
Valamint Avilai Szent Terézre, és Miguel de Unamuno-ra, akik az ember transzcendens hivatását hangsúlyozták. A Szentatya ezután a modern kor kihívásaira tért ki. Rámutatott, hogy az új világok, amelyek ma megnyílnak előttünk, már nem földrajzi területek, hanem a technológia, a biomedicína, a gazdaság és a digitális tér területei. Külön kitért a mesterséges intelligencia fejlődésére, hangsúlyozva, hogy a technológia önmagában nem semleges. A beszéd egyik központi témája az emberi élet védelme volt. 14. Leó hangsúlyozta, hogy minden igazságos társadalom alapja az ember sérthetetlen méltóságának elismerése. Ez a méltóság nem az államtól származik, és nem függhet a pillanatnyi többségi véleményektől. Hangsúlyozta, hogy az emberi élet védelme nem részérdek vagy vallási kérdés, hanem a civilizáció alapvető követelménye. Minden emberi életet tisztelet és védelem illet meg a fogantatástól a természetes halálig. A közjó témáját érintve a pápa emlékeztetett arra, Ha a közjó eltűnik a politikai látóhatáról, a közélet könnyen részérdekek harcterévé válik. Leo pápa külön fejezetet szentelt a családnak, amelyet az első emberi valóságnak és a közösség természetes alapjának nevezett. A család az a hely, ahol a generációk találkoznak, ahol továbbadódnak az alapvető emberi értékek, és ahol az ember megtanulja a közösségi életnyelvtanát.
La grammatica elementale della convivenza.
Az élet befogadását, a gondoskodást, a megbocsátást és a szolgálatot, valamint a hovatartozást. A pápa hangsúlyozta a szülők elsődleges jogát gyermekeik nevelésében, amelyet az államnak tiszteletben kell tartania. A migráció kérdéséről szólva a 14. Leo pápa arra emlékeztetett, hogy emberek milliói kényszerülnek elhagyni otthonukat háborúk, szegénység, üldöztetés vagy a klímaváltozás következményei miatt. A migráció, mondta, nem pusztán gazdasági vagy demográfiai kérdés, hanem elsősorban erkölcsi és emberi kihívás. A válasznak egyszerre kell biztosítania a biztonságos és legális útvonalakat, a méltó befogadást és a valódi integráció lehetőségét, ugyanakkor elő kell segítenie azt is, hogy az emberek saját hazájukban maradhassanak békében és méltó körülmények között. Ezután beszédében Leo pápa a békéről szólt. Megállapította, hogy a világ mély lelki és kulturális válságot él át, amely erőszakban, megosztottságban és kölcsönös bizalmatlanságban mutatkozik meg. A béke nem csak politikai cél, hanem erkölcsi kötelesség is. Ehhez olyan közéletre van szükség, amely tiszteletben tartja az eltérő véleményeket és olyan intézményekre, amelyek a találkozást szolgálják. Minden valóban demokratikus társadalom kulcsfontosságú kérdése a gondolat, a lelkiismeret és a vallásszabadság, amely alapvető jog és az emberek legbelső szféráját védi.
Derecho fundamental che tutele l'ambito más intimo della persona.
Leo pápa rámutatott, hogy a szabadság azt jelenti, hogy képesek vagyunk felismerni a jót és felelősség teljesen ragaszkodni hozzá. Emiatt minden valóban szabad társadalomnak szüksége van a közhatalom igazságos elhatárolására is, hogy az egyének, közösségek és egyesületek szabadsága ne korlátozódjon indokolatlanul. A hit nem akar kiváltságok vagy kényszer által érvényre jutni, azonban nem is lehet hallgatásba szorítani, mintha irreleváns lenne a közélet szempontjából, szögezte le a Szentatya. Beszéde végén 14. Leo pápa a parlament üléstermének mennyezeti üvegkupolájára utalva arra hívta a képviselőket, hogy emeljék tekintetüket magasabbra. A politikának szüksége van olyan erkölcsi mércére, amely túlmutat a pillanatnyi érdekeken. Egy törvény, mondta, nem attól válik naggyá, hogy megszavazták, hanem attól, hogy összhangban van az emberi személy méltóságával. Arra kérte a politikusokat, hogy ne távolodjanak el a valóságtól, minden döntésükben különösen azokra gondoljanak, akiknek a legkevesebb lehetőségük van hallatni hangjukat. A pápa rámutatott, hogy a technikai válaszok és a törvényhozási reformok mellett erkölcsi megújulásra is szükség van. A Szentatya végül azt kívánta, hogy Spanyolország maradjon a találkozás, a kultúra, a szolidaritás és a remény földje, ahol a meggyőződés szilárdsága mindig együtt jár a párbeszéd nemességével és a szolgálat nagy lelkűségével.
Leo pápa a spanyol püspököknek. Zarándok úton Máriával, az ige és a kenyér eledelével. A Szentatya hétfőn délben találkozott a spanyol főpásztorokkal a madridi székhelyű püspöki konferencia nagytermében. A közel 50 millió lakosú Spanyolország 14 érseki tartományához összesen 70 egyházmegye tartozik, élükön 72 aktív püspökkel és 48 emeritus püspökkel. Leo pápa hozzájuk intézett beszédében egy képzelbeli utazás képeivel értelmezte a spanyol katolikus egyház helyzetét és feladatát. Az egyház a maga sajátos szinodális útján Isten hangjára figyel, aki az egyházi közösségen keresztül szól az ő népéhez. Ennek megértéséhez Leó pápa egy olyan képzelt utazás képét használta,
la imagen de un viaje en el que el destino es Dios,
amely lelkipásztori útja mottójának megfelelően Istenre emeli fel a tekintetét és hagyja, hogy a helyben maradás ellenére a szív az ét szárnyaljon. Az utazás kísértése, hogy hátrafelé figyelünk, elzárva magunkat az előttünk álló újdonságoktól, illetve, hogy haszontalan dolgokat cipelik magunkkal a podgyászunkban. Az elinduláshoz szabadság és bátorság kell, ami mellől nem hiányozhat az ige és az eukarisztia kenyere. A szentségi élet úgy kíséri életünk ritmusát, mint ahogy egy gyermek kap ételt az anyjától, mint ahogy egy sportoló méri fel a célba éréshez szükséges erejét. Útközben gyakran nehézséget okoz a másokkal való kommunikáció. Ha korábban azt mondtuk, hogy el kell hagynunk mindent, ami visszatart és eltávolít minket a céltól, most az a feladat, hogy örökségünk minden eszközét és lehetőséget hasznosítsuk a párbeszédre azokkal, akikkel útunk során találkozunk. Leó pápa az utazás leírásához az El Camino tájképeit használta, a hatalmas kasztíliai síkságokat, ahol a zarándok jobbadán csak idős emberekkel vagy vendégmunkásokkal találkoznak. Időről időre azonban szükséges alkalmazkodni egy-egy új evangelizációs modellhez, hogy új valóságot építhessünk, mint ahogy az a múltban történt, amikor megtanultuk egymás nyelvét, hogy ezáltal legyünk képesek átadni saját hittapasztalatainkat. Leó pápa képzelt útja a nagy sisságuk után nagyvárosokba tér be, ahol a csend és a távolság már nem fizikai, hanem lelki jellegű. A válaszok eltérőek, de az oda vezető folyamatok hasonlóak. Meghallgatás, megértés, tisztelet, nagylelkűség és őszinteség. A pápa ebben a feladatban a püspöki szolgálat egyedülálló felelősségére utalt. Arra kaptak meghívást, hogy látható közösség forrásai legyenek, mindenekelőtt a Krisztussal való közösségben szeretettel megőrizve a kapott hitet, Isten igéje és az egyház élő hagyománya iránti engedelmességben,
en docilidad a la palabra de Dios y a la tradición viva de la iglesia.
Közösségben Péter utódjával és az egyetemes egyházzal, a papsággal és a saját egyházmegyei hívő közösséggel, a megszentelt élet és a mozgalmak tagjaival, az egyesületekkel és minden hiteles karizmával, amelyet a lélek a közös épülésre adományoz. A püspökök küldetése megköveteli tőlük, hogy őrizzék az egységet, segítsék a párbeszédet, gyógyítsák a töréseket és kísérjék a gondjaikra bízott emberek útját. Az így megtapasztalt közösség missziós erővel is rendelkezik, és így egy bensőleg megbékelt egyház nagyobb szabadságot tud szólni más keresztény felekezetekhez és vallásokhoz, a nem hívőkhöz, a polgári hatóságokhoz és minden jó akaratú emberhez, aki a közjóért dolgozik. Beszéde záró részében a pápa a hivatás gondozás lehetőségeiről szólt. A papi hivatás élő közösségek, örömteli papok, a hűség szépségéről tanúságot tevő családok révén fakad, egy olyan egyházból eredte át, amely tanúsítja, hogy Krisztus követése kitágítja az ember életét. Ahol az evangéliumot örömmel, szolgálattal és közösségben élik meg, az Úr hívása az élet ígéreteként ma is újra hallható. A szemináriumoknak joguk van a lehető legjobb képzéshez, az egyháznak pedig joga van a jól képzett papokhoz. A pápa szólt a világi munkatársak alkalmazásáról, akik a szerzetesi közösségek munkájába segítenek be, és kérte, hogy segítsék őket abban, hogy úgy tekintsenek saját egyházi szolgálatukra, mint Isten hívására. Végül Leó pápa a képzett zarándokutat Szent II. János Pál szavával Mária földjének nevezte.
San Juan Pablo II quiso llamar Tierra de María.
A boldogságos szűz az első utitásuk, és a legnagyobb kincsük a spanyol püspököknek, aki az életével mutatta meg, hogyan fogadjuk be az igét, és őrizzük meg a szívünkben, hogyan kísérjük a tanítmányokat ezen az úton, és hogyan maradjunk jelen az egyház útján. A Szent Atya ő rá bízza a püspökök szolgálatát, és tőle kéri a segítséget számukra. Ebben a közbenjárásban segítse őket Avilai Szent János, a spanyol papság védőszentje, akinek papszentelése 5. centenáriumára idén emlékeznek, zárta a spanyol püspök közintézet beszédét Leó pápa.
Leó pápa az almudénai székesegyházban. A leomló falak új lehetőséget kínálnak a jó építésére. 14. Leó pápa hétfőn este a madridi főegyházmegye székhelyén, az almudénai királyi Szűz Mária székesegyházban imádkozott a szűzanyához, akinek egy aranyrózsát ajándékozott tisztelete és szeretete jeléül. Erősödjön meg a madridi hívek szeretete Jézus és egyháza iránt. Építsék a kötelékeket, a szeretet közösség, a testvéri szeretet és az egyetértés egyetemes nyelvének helyreállítására. A Szentatyát José Cobocano bíboros madridi metropolita érsek és 2 kisgyermek fogadta, akik virágot nyújtottak át neki. A templom bejáratánál a madridi segédpüspöktől átvette a keresztet, a székesegyház igazgatójától a szentelt vizet, majd a pápa a főhajón végighaladva elfoglalta helyét az oltárnál. A bevezető éneket követően a madridi bíboros érsek köszöntötte a pápát. Imádság, az evangéliumi szakasz felolvasása következett, majd 14. Leó pápa homiliát mondott. Ezután az aranyrózsa adományozása, az almudénai szűznek szóló himnusz, közös imádság és áldás zárta a találkozót. Az almudénai királyi Szűz Mária székesegyház alapkövét 1883-ban rakták le, de 2 évvel később, amikor 13. Leó pápa felállította a madridi egyházmegyét, a templom tervét katedrálisra változtatták. Építése hosszan elhúzódott, többek között a spanyol polgárháború miatt, ezért egészen 1993-ig kellett várni a befejezéssel, amikor is II. János Pál pápa spanyolországi apostoli látogatásán felszentelte a székesegyházat. 14. Leó pápa megköszönte a madridi érsek üdvözlő szavait, majd szeretettel köszöntötte az összegyűlteket az érsekség védőszentjének oltalma alatt, akinek lábánál aranyrózsát helyezett el, mely a pápa gyermeki szeretetét jelképezi a szűzanya iránt. Az elmúlt századok során számos generáció nagy tisztelettel vette körül Madridban a kegyszobrot, amely Szűz Máriát ábrázolja karjában isteni gyermekével, akit felénk nyújt. A hagyomány elbeszéli, hogy amikor a keresztény közösségre nehéz idők jártak, úgy óvták meg a szűz szobrát, hogy a városfal egy üregébe rejtették. Hosszú ideig ott maradt, amikor is egy alkalommal csodálatos módon leomlott a fel egy része, és éppen megtalálták a szobrot. Leó pápa elmondta, ez az 1000 éves Mária tisztelet, mely oly erős Madridban, jelzi keresztény gyökereiket, amelyek meghatározzák közösségüket, és élettel tölti meg. Jelzi ugyanakkor azt a nagy reményt is, mely továbbra is lelkesíti őket zarándokútuk folytatásában. Egy leomló falnak köszönhetően találkozott újra az anyanépével. Ez gondviselésszerű esemény, mert megmutatja az utat, amelyre Jézus szent édesanyján keresztül minket hív. Első látásra egy leomló fal nagy zajt csap, káoszt, rendetlenséget okoz. Ezzel együtt azonban teret nyit, új lehetőségeket ad és a helyreállításra sarkal. Mai társadalmainkban még most is sok olyan fal áll, mely nem megvéd, hanem elválaszt, eltávolít, elszigetel. Olykor, amikor azt gondoljuk, hogy a falak ledöntésével szembe kellene néznünk a nekünk nem tetsző dolgokkal, inkább alátámasztjuk, vagy még többször inkább figyelmen kívül hagyjuk ezeket a falakat. Mindazonáltal az almudénai miasszonyunk a maga jelenlétével és biztos oltalmával mást üzen nekünk. Ahhoz, hogy valami újat, szépet és tartósat alkossunk, készen kell állnunk arra, hogy ledöntsük a falakat, mert az út újrakezdéséhez térre van szükségünk, amelyen át távlatok nyílnak előttünk. Mivel meggyőződésünk, hogy az Úr együtt zarándokol szent népével, meghallgatja félelmeit, és gondosan fogadja a jó iránti erőfeszítéseit. A pápa arra buzdította a madridi híveket, hogy továbbra is tegyenek tanúságot hitükről, hogy az Atya szeretett tervét szemléljék. Tartsanak ki a tevékeny szeretetben, hogy egyetlen testvéri családban gyűjjenek össze, ne veszítsék el a reményt, támogassák egymást a világban való működésükben. Leó pápa azért imádkozott, hogy az almudénai szűzanya példájára és közbenjárására erősödjön meg a madridi hívek szeretete Jézus és egyháza iránt. Építsék a kötelékeket, a szeretet közösség, a testvéri szeretet és az egyetértés egyetemes nyelvének helyreállítására.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse. Fésűs Éva. A lényeg. A szívben az a legszebb, ami leírhatatlan. A vallomásban az, ami kimondhatatlan. Csókban a búcsúzás vagy nyíló szerelem, egyetlen csillagban a végtelen. Levélhullásban erdők bánata, bújócskás völgyölében a haza, vetésben remény, moccanás a magban, kottasorokban rabulejtett dallam, két összekulcsolt kézben az ima, remek művekben a harmónia, részekben álma az egésznek, és mindenben a lényeg, a rejtőzködő, ami sosem látszik, de a lélekhez szelidült anyagban tündöklőn ott sugárzik.
Fésűs Éva a Lényeg című versét Dér Gabriella előadásában hallották. Fésűs Éva 1926. május 14-én született Cegléden. Szüleivel 1939-ben költöztek Vácra, ahol a Karolina egyházi iskolába járt, a polgári után kereskedelmi középiskolában tanult tovább, és itt érettségizett. 1945-től Vácot drogériában volt segéd, 47 után Pesten gyors és gépírói tanulmányokat folytatott, később gyors és gépíróként dolgozott. 1950-ben házasodott össze Temesi Lajossal Kaposváron, itt született három gyermeke, itt dolgozott, alkotott. 2004-ben a város díszpolgárává avatták. Meseírói pályafutása rádiójátékokkal kezdődött az 1950-es évek elején, a Magyar Rádió állandó külső munkatársaként 1958-tól mintegy 20 éven keresztül rendszeresen dolgozott a gyermekrádiónak. Meséinek, mesejátékainak verseit, dalszövegeit is ő írta. 1969-től dolgozott a Magyar Televíziónak is. Ezek a munkák alapvetően a már elkészült mesék filmrevitelét jelentették. A rádiós munka megszűnése után elhatározta, hogy a hangjátékokat leírja. Így születtek meg a mesekönyvek, meseregények, melyek munkáit maradandóvá tették. Több évtizedes gyermekirodalmi munkássága elismeréséül Fésűs Éva számos kitüntetésben részesült, többek között az IBBY díj, a Kaposvár díszpolgára cím, a köztársasági érdemrend tiszti keresztje és a Prima díj. Árulkodnak gazdag életművéről, mely magában foglal több mint 20 mesekönyvet, 353 rádiós műsort, 28 mesejátékot. Ahogy ő mondta, a meseírás egy misszió is a gyermeki lélek megmentéséért. Azon, hogy most mit kap a gyermek, a jövő múlik, a jövő nemzedékének sorsa és életminősége. A jóért, a boldogságért küzdeni kell. A jó nem magától győzedelmeskedik, ezért tenni kell. A boldogság nem repül csak úgy a szívünkbe. Nem tétlenkedhetünk, a jóért való küzdelmünket nem adhatjuk fel. Fésűs Éva 2019. február 21-én hunyt el.
A nap imája.
Ajándékként küldted a békét. Mennyei atyám, a békességet ajándékként becsomagoltad, és apró kisdetként elküldted hozzánk. A békesség fejedelmének nevezted el őt, mivel ezt a békét ajándékként küldted. Nem kell megküzdenünk érte, nem kell izzadva keresnünk, mert Jézusban a miénk lehet. Segíts bennünket, hogy az ő valóságában megtapasztalhassuk jelenlétedet. Töltsd be békéddel szívünket, sőt, csorduljon túl rajta. Segíts bennünket, hogy ne csak elnyerjük ezt a békességet, hanem eszközeid lehessünk, hogy továbbíthassuk embertársaink felé. Jézus nevében kérjük ezt. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciáról.